el fővezéréhez, hogy a tüskét fönséges bölcsességével kivenni, s ezzel hű jobbágyaihoz lehajolni kegyeskedjék. A nevezett vice ispány, egyébként se lévén kóser ember, mire való nézvést, mint a méltóságos vezérlő fejedelem segítő népe, mély alázattal csatolják az elfogatási parancsot, melyet a szent hadjárat kezdetén bocsájtott ki. Egyik martalócával nem általván saját édes testvérét elfogadni, mikor az haddal és munícióval a lengyel határra sietett vala. Botlik uram szórakozottan hallgatta a kérvénybe foglaltak hosszadalmas magyarázatát, de annál figyelmesebben nézegette a sarkantyút egy igazi műértő odaadásával, és kifejezte abbeli kétségét, hogy az a Svatopluk élet volna. Mert Svatopluk okvetlenül bocskorban járt. Elrendelte egyszer s mint, hogy ott további ásatásokat folytassanak. Mert bármilyen régi is a lelet, és bármely népektől származik is, az emberiség mindig két lábbal rendelkezett, és következésképp még egy sarkantyúnak kell ott lenni. Ha találnának valamit, értesítsék a fejedelmet. Ami pedig Lőcse kívánságát illeti, pártoló szavakkal fogja azt ő felsége gráciájába ajánlani. Ezzel kegyesen elbocsájtotta a lőcsei bírót. Hazajöve mindenfelé eldicsekedett, hogy immár a város szüleit rendbe hozta, és nagy reménységek közt várja a szüretet. Hát, meg is érkezett a fejedelem pecsétje alatt pár hét múlva az eredmény. Remegő kezekkel vágta fel Nuskor uram az ismeretes pecsétet. A bíró kérvénye hult ki belőle, mellékletestül, következő fejedelmi hátiratta. Görgei vice ispány uram inkriminált kauzáját elreferáltatván, és meghánytorgatván találjuk, hogy az elfogatást ő kegyelme jobb inkább testvéri szeretetből rendelé, mint sem ellenséges indulatból, akár atyafia, akár pedig len személyünk ellen, mert sem a muníciós szereket, sem felekezetinkhez tartozó Esze Tamás hívünket feltartani, vagy arrestáltatni nem kívánta. Miben erányunkban táplált becsületes szándékának és hívségének kiváltképpen való testimóniumát adta. Lovai hajduival egyetemben, táborban marasztatván, neki ajándékképpen és hajlandóságunk okáért patakistálunkból, a takarosabb paripákból ékes szerszámmal egy hátasló küldessék, akivel segennyei uram bízatik meg. Lőcseváros pedig értesítendő, hogy békélje meg a maga kenyerén, és ne keressen ellenséget, mikor úgy is van. F.P. Rákóczi. Fejedelem septiben a saját kezével vetette az instancia hátára e sorokat, de a kancellária úgy látszik, lusta volt illő módon lemásoltatni és kellő formába öltöztetni a fejedelmi akaratot. Aszalai uram egyszerűen odaírta hát a nevét, hogy Franciscus Aszalai, és a dátum Sárospatak, anno 1707. júli 18. Azzal borítékba tette, és elküldte a lőcsei bírónak. Ugyanaz a lovász hozta a levelet, amelyik a díszlovat vitte Görgőre. Istenem, Istenem, de gyönyörű állat volt. Nem volt abban egy makula hiba se. Fekete, mint a bársony. Finom, vékony lábú, mint egy kastélyos kisasszony. Tüzes leheletű, mint egy sárkány. Nuskor uramat olyan fölindulás és szédülés fogta el ezek olvastára, hogy szívszélhűdéstől kellett tartani. Szerencsére otthon a lakásán érte a levél, és kétyhent hamarosan a Szomszédos fürdőházba kellett szalasztani a borbélyért, aki hamar eret vágott rajta. Mialatt a nemzetes asszony vízbe mártott, és jól kifacsart kendőket rakott a halántékaira. Ágyba fektették, lassan-lassan magához jött, és átkozta magát a pataki útjáért, ahol maga járta ki görgeinek az ajándéklovat. Szent Isten, micsoda hahota lesz ebből Lőcsén, ha megtudják, de ne tudják meg. Vagyis legalább azt ne tudják meg, hogy a fejedelem fekete paripája a lőcseieknek szóló felelet. De ugyan meg nem mondja, inkább vágatja magát négy felé. Ha kitudódik is, nem most legyen az, hanem valamivel később, ha már nem árt. Mert hiszen a nemezis nem alszik, s okvetlenül utol kell, hogy érje Görgeit, csak időkérdés az egész. Annál inkább utoléri, mert itt kisiklott a karmai közül. A Szvatopluk féle sarkantyúnak nem volt sikere, pedig hát disznót úrta, aki azt lehetett volna hinni, hogy szerencsét hoz. Hát ám bátor, ahogy vesszük, hiszen szerencsét hozott, de Görgeinek. Egyéb iránt lehet az megölő betűje is, mert ha Lilium tiszta kurucnak jött ki a kuruc levelekbe bemártva, szeretném tudni, tudnilik Nuskorb szeretné tudni, miképpen jön ki majd színlabancnak, ha labanc levegbe mártja be. Pedig bemártja, addig él is, ha mindjárt saját tallérjaihoz kell is nyúlni. Amúgy megvan rá, mert a fejedelmi kancellária, hiszen szépen vezetik azt is, tévedésből vagy pongyolaságból visszaküld az elfogatási okmányt, azzal most Bécsben lehet szerencsét próbálni. Nuskorb uramnak a felesége a híres Student családból származott. A studenteket voltaképpen protmovoknak hívták, de ezt a nevüket már alig ismerték a városban. Család valamikor virágzó, hatalmas volt, a város ügyeiben döntő szerepű. Még ma is az volna, ha nem tanul. De a tudományokra adta magát, és a tudomány elpusztította a családot. Az egyik protmov a 16. század végén élt, Protmov Jakab, krőzusi vagyon szerezvén, mint marha kupec, egy olyan fundációt csinált, amelynek jövedelméből minden lőcsei protmovokból származó fiú, amíg iskoláit folytatja és végzi, 2000 aranyforint évi járadékban részesüljön. Minthogy pedig az eddig kereskedelemmel és iparral foglalkozó protmovok már a szüleiktől örökölték a nyereségekhez és a pénzhez való hajlamokat, elkezdték a tanulást már 6 éves korukban, és folytatták tömérdek városokban, országokban, és azok egyetemei, úgy szólván az emberi kor legvégső határáig, többnyire, mint studentek, halván meg szétszórva őszfővel magtalanul, Páduában, Bolonyában, Göttingában, Lipcsében, Halléban, és az ördög tudná még hol. Ma már csak 3 protmov él, ebből az egyik addig tanult, míg megbolondult, és most fut valahol. A másik zavartalanul járja az egyetemeket. A harmadik István ellenben itthon Lőcsén lakott, és afféle Benevolus tisztviselő volt a városházán. Azzal a bevallott pretextussal, hogy a közigazgatást tanulmányozza a városnál, vagyis még mindig húzta 2000 aranyforintot. Különben igen művelt, sokat tudó, ravasz ember hírében állt. És minthogy sógora volt Nuskornak, student borbála lévén a felesége, és hosszú időket töltött, valamikor 40 éves korában a mindenféle bécsi iskolákban, úgyhogy meglehetősen ismerte ott a dörgést, Őt bízta meg Nuskorp, hogy menjen Bécsbe. És ott az összeköttetései révén sok iskolatársa előkelő állást foglal el a burgban, juttassa e szerény íráskát ő szent felsége elé kellő mártásban, vagyis kidomborítva, hogy bár esze Tamással lőport és fegyvereket szállított a lengyel határa Rákócinak Görgei János, a szepesi viceispány mégsem látta szükségesnek lefoglalni a szállítmányt és eszét elfogni, vagy ezekről jelentést küldeni az uralkodóhoz. De meg is kapta már ezért a jutalmat Rákócitól egy szép fekete lovat, aranyos veretű szerszámmal. Student Istvánnak tetszett a feladat, Váltig emlegette, hogy a diplomáciára van az esze berendezve, és kellően fölszerelve tallérokkal, néhány nap múlva megindult a Molitorisszal, a kis Klébe úr különös gondozása mellett Bécsbe, ahol is beszállván a két lúdhoz címzett traktérba, a Ringen, elkezdte pókszerű munkáját. Már 2 hét múlva írja, hogy megismerkedett a király belső komornyikjával, aki öltözteti ő felségét. Szeptember közepén arról küld értesítést, hogy a görgei fél elfogatási okmány és az eset hüleírása immár a császár dolgozóasztalán hever. De mint hogy a dolgozóasztal magától nem dolgozik, a császár meg csak ritkán, legyen a sógor türelemmel. Várt a sógor, várt, várt, kapván különböző csillapító üzeneteket a türelmetlenség ellen, melyeket csak úgy szóval küldözött Student Pista Bécsben időző lőcsei emberektől, hogy ők ne értsék. De Nuskorb tájékozva legyen. Új húrt tettem a hegedűre, érik már a vetés, fenik már a kaszát, meg lehet már oldani a szoknyát, törik a kapcsa. Vagyis értse úgy a sógor, hogy a fekete szoknyák lekerülnek mi hamar az asszonyokról. Értette Nuskorb, és ő is hasonlókat üzengetett Bécsbe menő kereskedőktől. Még mindig vartyognak a békák, vagyis hogy még zúg a közvélemény. Ugrik a ló, csillog a kantár, vagyis Görgellyel van bizakodva. A szomszédban is cincognak az egerek. Vagyis a megyénél is elégedetlen hangok hallatszanak Görgei ellen. Tényleg bizonyos elemek elkezdték piszkálni Görgeit is, hogy tessék már a megyegyűlést lőcsére hívni össze. Vagy-vagy béküljön meg az ellenségeivel, vagy hagyja el a barátait is. Semmi se tarthat örökké. Nem azért építették a megyeházat őseink, hogy a patkányok birodalma legyen. Közel volt a dolog a megütközéshez. Ott is, itt is elégedetlenség forrt. A vak is láthatta, hogy valaminek történni kell. Füllet volt a levegő, és az a bizonyos titokzatos félelem gerjesztő csend állott be, mely a természetben is a viharok előtt jár. Láthatatlan erők látszottak szorítani az embereket, hogy döntésre vigyék már ezt a kérdést. Miért éppen ezt, mikor sokkal nagyobb bajok vannak, mikor ágyús szekerek dübörögnek végig az országon, hadisátrak fehérlenek a mezőkön, és vérrel pirosra festett patakokban játszanak a pisztrángok? És mégis a görgei kérdés dominál ezen a kis helyen. Hogy lehet ez? Isten tudja. Talán az a rettenetes szörnyeteg avatkozott közbe, akit még eddig soha és sehol sem mertek zsarnoki hatalmában korlátozni. A divat. Rákényszerítették a fekete toaletteket, a szörnyeteg megrázza magát, és fel fogja fordítani Lőcse városát és Szepes megyét mindenestül. Mikor már minden forró volt, október elején váratlanul hazatoppant a Student Bécsből, meglehetősen savanyú ábrázattal. Széna vagy szalma? Kérdé Nuskorb. Szalma. Nuskorb megüvegesedett szemekkel bámult sógorára. Hát mi történt? A császár úgy fogta fel a dolgot, hogy Görgei a saját testvérét is el akarta fogadni, merő császár hűségből, és hogy az ilyen embert ki kell tüntetni. Csak nem mondod ezt komolyan. Magam is meg voltam lepetve, de tény. Trautmannsdorf gróf, udvari szekretárius által a konziliárusi diplomát küldi neki, vagy holnap érkezik meg a szekretárius. Nuskor buram lehorgasztotta a fejét. Akkor hát én mehetek, mondá. És ezentúl csodálatos apátiába esett. Otthon ült az asztalra könyökölve, s fejét tenyereire hajtva szótlanul órákig és órákig némán csendesen. Ha valaki megszólította, nem felelt, nem volt szomorú se, csak nem felelt. Elhagyta rendes szokásait, a burnótos pixist kitette a zsebéből, a boros kancsóhoz hozzá nem nyúlt, néha azonban magában is hangosan motyogta, akkor hát én mehetek. Hogy hová akar menni, hogy hová? Tördelte kezeit a nemzetes bíróni asszony, sőt a sógor is meg volt szeppenve abban a hitben, hogy Nuskor nem jóra gondol. Minden nemű szerszámot, fegyvert, amelyel kárt tehetne magában, gondosan eldugdostak előle. Mert bizony maga a Belzebub ördög bújt ő bele. Ki kell azt onnan űzni, amint hogy meg is próbálta bíróni asszonyom. A Mátyarina Duska, anyai lelkecske nevű fű paraján megfüstölte, és az innenső világon való maradáshoz fogyatékos kedvét élezgesse, ember szívekből főzött számára teát. Úgy látszik, csak ugyan visszatért az életkedve a teától, és az anyai lelkecske füstjétől. Mert bíró úram valósággal útra kezdett szetkelőzni, de nem olyanra, minőtől féltek a hozzátartozói, mi a Szent Mihály lován történik, hanem amelyikhez tarisznya kell. A tarisznyába pogácsa, füstölt szalonna, és fokhagymás borjú comb. Bíró uram ugyanis azzal az eltökéléssel állott el, hogy közeledvén, mint szentek napja, elmegy Késmárkra a Kramler bíró epitáfiumáért, amelyet még csak most készített el a lusta szobrász, pedig már 5 esztendeje mióta megrendelték. Azt mondta, valamit mégis tenni kell, amivel a világ száját bedugja. Ezt ugyan hazahozhatta volna a Villikus is, de a bíró maga akart elmenni. Na ugye használta te újjongott bíróni asszonyom? És igaz is, hogy használt, mert az elkeseredett úr nyilván azért is szánta rá magát, legalább részben erre az útra, hogy megszabaduljon a kosztól és füstöléstől. De ebben sem volt szerencséje. A templom falába illesztendő epitáfium sikerült ugyan. Tomis József nagymester olyan élethűen teremtette oda a Kramler Károly alakját bírói palástjával, szokott fövegével, egy kisé összehuppat vállával, hogy mikor a város kocsisa, Kuptor József, akit még a megboldogult szegődtetett, meglátta a vörös márványban kifaragva, önkéntelenül lekapta a kalapját és dicsértességeket hebegett, mivel hogy keresztény katolikus volt. Azután is, mikor a szekére 4-en fölemelték, nagy tisztelettel bánt a ponyvágba takargatott kővel az egész úton, mellé készítvén Nuskor bíró uramnak illendő ülőhelyet, nagy kevéséggel jegyzé meg, hogy 1000 forintért nem adja ezt a megtiszteltetést. Miszerint 2 lőcsei bírót vihet a lovain egyszerre, mert ilyen se történt a világ eleje óta közönséges kocsissal. Vitte is vagy 2 napig a 2 bírót, mert nehéz volt a kő, és nagy esőzések lévén irdatlan és ragadós sarakban gázoltak a kerekek. Hát bizony csak lépésben mehettek. Aztán a napok már rövidek voltak ilyenkor, este pedig nem lehetett járni a gyalázatos utakon. Már közel voltak Lőcséhez, mikor Dravec mellett egy puskalövésnyire a község porgolátjaitól a rudas ló egy szakadéknál valahogy félrelépett, és hátsó testével a mélységbe csúszott. Kuptor leugrott a lovát kihúzni, de már késő volt, az alácsúszoló magával rántotta a szekeret, a korlátva recsegve tört össze. Nuskorbura egy sziszenéssel a különben jelentéktelen szakadékba esett, tompa robajjal megindult utána a súlyos kőkolosszus, és rázódulva agyon nyomta, hogy még csak egy jaj kiáltásig se hagyta élni. A kocsis segély kiáltásaira összesereglett dráveciek már csak az összelapított véres holttestét húzhatták ki. Lónak, szekérnek, kocsisnak, kőnek nem lett semmi baja. Most már a holttestet takargatta be kuptor ponyvágba, és halálra rémült arccal úgy szólván ló halálban vágtatott belőcsére, hol éppen vasárnap este felé lévén, és szép enyhe idő, nagy fekete tömegek hullámzottak az utcákon. A fehér lepedő véres volt a kocsin, a kocsis ruhája is csupa vér volt. Mi az, mi történt? Meghalt a bíró. Az előbbeni bíró megölte a mostani bírót. Mint a tűz futott végig a városon a rémhír, és annak részletei. Elérve az egyik kaputól a másikhoz, a legkisebb zúgig mindenüvé, és mint a hó gomoly, növekedve észrevételekben is. Az előbbeni bíró megölte a mostani bírót, mivel hogy a mostani bíró ölte meg az előbbeni bírót. A jóisten hárítsa el Lőcse városáról a megpróbáltatásokat.